meg kell mondanom őszintén, uraim, öregember vagyok, de még mindig beleborzongok. Ha az ördög azokat a gyönyöröket vetíti elém, amelyekben Charlotte Fenn lőven részeltetett. Érett, kielégületlen asszony volt, én pedig tapasztalatlan fiatalember. Kell ennél többet mondanom? Ha kell, talán csak annyit, ne tartson cinikus az állati vágyaktól legyűrt, mindenbe beletörődő ifjoncnak. Órákig mesélhetnék az ébren lét és a lelki ismeret kínjairól, amikor éjszakai órákon ezerszer is végig gondoltam mindezt. Egyszer elhatároztam, hogy változtatok a helyzetemen, de 10 000-szer sem voltam rá képes. Mári az első időkben természetesen nem vett észre semmit. Változatlanul mindene voltam, bár ekkor kezdődött az, amiről már beszéltem. Néha-néha olyan elmélázva nézett rám, mintha vesénbe látna, és csak nehezen tudtam szabadulni a gondolattól, hogy úgy olvas a lelkemben, mint nyitott könyvben. Később aztán azt is észrevettem, hogy ugyanilyen elgondolkodó fürkésző tekintettel méregeti mostohanyját is. Ilyenkor még élesebbé váltak a vonásai, feje megnyúlt, s bármennyire is nevetségesnek hangzik, mintha füle is hátra simultak volna. Aztán azok az elátkozott, teliholdas éjszakák, most utólag visszagondolva rá képtelen vagyok felfogni, miért mentem el süketen és vakon olyan jelenségek mellett, amelyeket pedig észre kellett volna vennem. Például azt, hogy Marin már napokkal holt ölte előtt, furcsa nyugtalanság vett előtt, bezárkozott a szobájába, s fejfájására hivatkozva ki sem jött addig, amíg csak fogyni nem kezdett a hold. Apja egészen kisméretű vérszegénységének tulajdonította az dolgot, és nekem is többször felhívta rá figyelmemet, hogy már itt akárcsak a tengert nyugtalanítja a hold változása. Marin lelkében is lezajlik az árapály jelensége, ezért olyan kiegyensúlyozatlan ezekben a napokban. Történt egy alkalommal, amikor már Charlotte nyakig benne lubickoltunk, édes gyönyörökkel teli viszonyunk, tavirózsákkal díszített tavában, hogy Mári, nos nem fogja elhinni, egy farkas fejet ajándékozott Charlotte-nak. Farkas fejet? Hökkent meg Szegán. Igazi farkas fejet? Hát, éppenséggel nem volt igazi, de farkas fejnek azért farkas fej volt, azt mondta, hogy áruházban vette kiárusításon. Én is megnéztem, és valóban a hát oldaláról kiderült tajvani készítmény. Charlotte nem igen értette a dolgot, hiszen mindedig sem ő sem, pedig már is semmiféle vonzalmat nem érzett a farkasok iránt, de udvariasan elvette Mári ajándékát, és felakasztott a szobája falára. Ezzel aztán meg is kezdődtek a bajok. Bár a szégyen még mindig itt ül őszfejemen, az feltétlenül el kell mondanom, hogy Charlotte-tól óriási erőfeszítést követelt együttléteink biztosítása. Ahhoz, hogy néhány óráig zavartalanul élvezhessük a lopott szerelem gyümölcseit, el kell távolítani a környékről Johannes van Löwent, Márit és a gyerekeket is. Így is minden egyes alkalommal torkomban dobogott a szívem, hiszen bármikor porul járhattunk volna. A sétán indult gyermekek visszafuthattak volna, mert egy kutya rájuk ugatott, vagy mert egy részek tengerész tréfából megfenyegette őket. Talán éppen az állandó veszélyérzet ajándékozott meg bennünket, soha nem képzelt gyönyörökkel. A falon függő farkasfej azonban attól a pillanattól kezdve, ahogy a helyére került, megmérgezte együtt léteinket. Egy szerelmes ölelés kellős közepén vettem csak észre, hogy a torzó két jéghideg kék szeme egyenesen ránk irányul. Természetesen nem tettem említést Charlotte-nak a dologról, hanem valami ürügyre hivatkozva elsiettem a házból. A következő napon végig jártam a város valamennyi üzletét, de hiába. Sehol nem emlékeztek rá, hogy az elmúlt években tajvani farkasfejet árultak volna. Következő együttlétünkre egy héttel később került sor, ismét csak Charlotte szobájában. Mielőtt átöleltem volna, felpillantottam a farkas fejre. Az üvegszemű jószág a levegőbe merett, talán a szállongó porszemeket bámulta a szoba közepén. Már másodszor öleltem meg Charlotte-t, amikor az az érzésem támad, hogy figyelnek bennünket. Gyorsan a bejárat felé fordítottam a fejem, de az ajtók zárva voltak, sőt, az ablak is ráadásul súlyos brokátfüggöny zárta ki, a kíváncsiskodó napsugarakat. Még a különben ugyancsak szerelmes természetű galambok sem kukkanthattak be a szomszédos épület tetejéről. S ha hiszi, ha nem, Sárodott is ugyanazt érezte, amit én. Mintha jeges, bosszú szomjas pillantások pásztáztak volna bennünket, olyannyira, hogy félelmében maga elé rántotta a sejempaplant, amely ölelésünk múltával szokott eltakarni bennünket. Mint egy véletlenül pillantottam fel a farkas trófeára. Szinte felsikoltottam a rémülettől és a meglepetéstől. A torzul vigyorgó farkas pofából Mári kék fagyos szemei néztek ránk. Sárlott sosem fogalmazta meg, mit érez az érthetetlen jelenséggel kapcsolatban. Talán meg sem fordult a fejében, hogy a farkas torzónak valamilyen közel lehet Márihoz, inkább Isten büntetését gyanította a háttérben. Azt hitte, angyalok suhogtatják lángpallósukat a fejünk felett, hogyha nem hagyjuk abba a paráználkodást, móresre tanítanak bennünket. Most persze megkérdezhetik, hogy szerettem-e még Márit, hogy ne szerettem volna. Talán soha nem kívántam még annyira, hogy feleségül vehessem. Az Isten pecsétjével ellátott immár törvényes viszony felettese végre azt a másikat, az ördög által lepecsételtet. Képzelhetik, mit éreztem, amikor megbizonyosodtam róla, hogy a kísértő csapdájába estem. Mindent megtettem, hogy megszabadulhassak tőle, de képtelen voltam elszakadni Sárlottől. Már csak abban bíztam, ha befejezem tanulmányaimat, feleségül veszem Márit, elutazunk Svájcba, ahol feledésbe merül minden dolgunk. Nem marad más a lelkemben, csak Mári iránt érzett szerelmem. Közben kértem Istent, adjon erőt, hogy kiszabadulhassak a sátán ketrecéből. Őszintén meg kell mondanom, a farkas fej hátrányosan érintette szerelmünk érzéki oldalát is. Nem könnyű úgy szeretni, hogy meg vagyunk győződve róla, valaki figyel bennünket. Egy alkalommal aztán nem bírtam tovább. Leakasztottam Sárlott faláról a farkas fejet, köpönyegem alá rejtettem, és egy sötét délutánon a csatornába hajítottam. Kérem, ne nevessenek. De amikor a farkas fej elmerült a csatorna háborga vizében, mintha Mári felháborodott csikoltását hallottam volna. Hogy mennyire használt a farkas fejtől való megszabadulás, új erőre kapó szenvedélyünk bizonyította. Ismét azokat az örömöket és gyönyörüket éltük át, mint az első napokban. S akkor nem minden jónak jó a vége. Néhány nappal azután, hogy a farkas fej elmerült a csatorna vizében, Mária, aki soha még csak kétértelmű szóval sem illette Charlottet, dühtől tajtékozva rátámadt és kérdőre vonta, hova tette az ajándékát. Én szerencsére nem voltam jelen a vezekedésnél, csak Charlotte későbbi töredékes elbeszéléséből tudtam rekonstruálni az eseményeket. A szerencsétlen Charlotte természetesen védekezett és rám kent minden. Mári dühe erre, amilyen gyorsan jött, olyan gyorsan el is párolgott. Meglegyintette Sárlott arcát, és közölte vele. Ha el is vittem a farkasát, hoz helyette másikat. Valóban, néhány nap múlva a falon függött egy új trófea. Azon nyomban nyakamba vettem a várost. A bevásárló központban fél órai elkeseredett küzdelem után tudtom, adták, ebben a városban soha és senkinél nem volt kapható tajvani farkasfej. Ekkor elhatároztam, újra megpróbálom a lehetetlent. Ezt a farkasfejet is belehajtottam a csatornába, és képzelje, ismét hallottam Mári felháborodott csikolyát. Rövid idő múlva elérkezett a májusi holtölte napja. Mári ezen a napon, ellentétben más holtöltékkel, nem óhajtott a szobájába maradni, inkább engedélyt kért Sárlottól, hogy sétálni vihesse a gyerekeket. Sárlott, aki ugyancsak gyötört a lelkifordulás, azonnal beleegyezett. Amit később elmondta nekem, az ő lelkében is bizonyossággá érett a kívánság, véget kell vetnünk bűnös viszonyunknak. Mári uzsona után vitte sétálni a kicsiket. Azt mondta, kilátogatna a csatorna partjára, s lehet, hogy a szélmalmokhoz is kinéznek, ha nem lesz erős a szél. A kicsik, akik imádták a malmokat, újjongva fogadták az ajánlatot. Ekkor látta őket Sárlott utoljára, élve. Bladfelder tiszteletes megtörölgette az arcát, vagy mélyet sóhajtott. ami ezt álljön. Logikus következménye annak, ami eddig történt. A gyerekeket csak harmadnap emelték ki a vízből, mindkettő halott volt, mindkettőnek elvágták a torkát. Én, aki megnéztem őket a hullaházban, esküdni mertem volna rá, nem vágás, hanem harapás nyoma égtelenkedik a nyakukon, és képzelje, még halálukban is mosolyogtak, mint akik nem félnek attól, aki szörnyű szándékkal közeledik feléjük. Sárlott összeomlott, közös bűnünk és a gyermekek halála feletti elkeseredésében vízbe ölte magát. Az ő holttestét is láttam, rajta nem volt harapás. Hamarosan Fán Löwen is követte feleségét a sírba, nem tett szemrehányást, meg se átkozott, pedig megérdemeltem volna. Társaimnak és iskolai elöljáraimnak természetesen fogalmuk sem volt róla, mi is történt valójában. Olyannyira vigasztaltak és kedveztek minden dolgomba, hogy végül már terhesnek éreztem együttérzésüket. Mielőtt Fán Löwen meghalt volna, magához hivatott. Félve kerestem fel, hiszen közös emberi gyarlóságunk, hogy nemigen tudunk annak a szemébe nézni, aki ellen súlyosan vétkeztünk. Végül mégiscsak rá kellett nyitnom az ajtót. A felebaráti szereteten kívül a majdnem rokonság is erre kényszerített. Azt hittem, Johannes van Löwen most pótolja majd az elmulasztottakat. Kellemes meglepetésemre azonban az ágyban fekvő öregember még a hangját sem emelte fel, ahelyett, hogy kérdőre vont volna bűneim miatt, s Isten haragját kérte volna fejemre, még ő igyekezett oltalmazni, hogy ki ellen? Természetesen saját gyötrő lelkiismeretem ellen. Még most is magam előtt látom a szakállas, fizikailag, lelkileg egyaránt összeroppant öreget, amint könyökére támaszkodva beszél hozzám. Én pedig előbb csak nyugtalan szívvel, majd egyre nagyobb rémülettel hallgatom a szavait. Azt hiszem, uraim, keresve sem találhatnék megfelelőbb helyet Johannes van Löwen vallomásának interpretálására, mint ez a holtfényes temető. Vagy azt már mondtam? Se baj. Az ismétlés a valóság megismerésének az anyja. Nos, uraim, Johannes van Löwen azzal kezdte, hogy megnyugtatott. Kérte, ne érezzek lelki fordalást, amiatt, ami történt. Valamennyien Isten kezében vagyunk, az ő akaratának vagyunk alárendelve. Egyetlen levél nem hullhat le a fáról, egyetlen csillag nem futhat le az égről, anélkül, hogy az Úr ne tudna róla, ne tartaná számon. Ennek ellenére a kísértő mindenütt ott van, s a Isten és ember között.